A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Mai műsorunkban egy olyan eseményre fókuszálunk, amely nem csak kulturális örökségünk, hanem a hazai intézményes régészet szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Holnap hivatalosan is megnyílik a megújult Mikházi Limes Park, az egykori római birodalom keleti védvonalának. A dácsai Limesnek ez a szakasza nemrégiben felkerült az UNESCO világörökségi listájára, ami nemzetközi szinten is elismeri a helyszín egyetemes értékét. Mai meghívottam Páncél Szilamér régész, a kutatások és a park kialakításának szakmai vezetője, a Maros Megyei Múzeum munkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Először is tisztázzuk azt, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy mi is tulajdonképpen a Mikházi Limes Park.
Hát a Mikházi Limes Park az egy régészeti park, és hát alapvetően eddig ezen a néven volt ismert ez a muzeális helyszín, de úgy gondoltuk, hogy a látogatóink számára pontosabban meg kéne fogalmazzuk azt, hogy miről is szól ez a régészeti park, ugyanis itt a római határvédelmi rendszernek egy kiemelt helyszíne volt Mikházán, és hát ugyebár 2013 óta a Maros Megyei Múzeumnak a koordinálásával intenzív kutatások zajlottak, és hát részben ezeknek a kutatásoknak az eredményeit szerettük volna bemutatni a szélesebb közösség számára, és akkor 2015-ben jött létre a régészeti parknak az első eleme, és akkor most ugyebár ezzel a nagy fejlesztéssel és a parknak a bővítésével úgy gondoltuk, hogy megérett egy rebrandingre ez a múzeális helyszín, és akkor hát ettől arra felé a Limes Park névre hallgat, ami hát azért jó, mert hogy több nyelven ugyebár ugyanazt jelenti, és akkor így ugyebár egy több nyelvű környezetben, akár nemzetközi porondon is tudni fogják, hogy ugyebár mi a Limes Park. Nyilván sokkal egyszerűbb lenne a helyzetünk, hogyha tudnánk az ókori nevét Mikházának, de ilyen szerencsénk sajnos nincs, és akkor hát egy ilyen általánosabb fogalommal illettük ezt a régészeti parkot.
Igen, nemrégiben felkerült a Limesnek ez a szakasza az UNESCO világörökség listájára. Mennyire ismert nemzetközi szinten szakberkekben ez a határvonal, ez a Limes?
Igen, hát nagyjából 2008 óta dolgoztunk azon, hogy 2024-ben a Mikházi lelőhely, és ugyebár itt nem csak a Mikházi lelőhelyről, hanem a székelyföldi római határvédelmi rendszerről, de tágabb érdelemben véve az egész tartománynak, ugyebár Dáciának a határszakasza felkerült az UNESCO világörökségi helyszínek listájára, és hát ez egy nagy szakmai munka, amit hát örömmel csatlakozott a Maros Megyei Múzeum, és hát ugyebár ennek a római határvédelmi rendszernek úgy kell elképzelni, mint a kínai nagyfalat, tehát egy hatalmas védelmi rendszer, amit létrehozott egy adott pillanatban a római birodalom, nagyjából ugye az első században és egészen a harmadik századig védi a birodalom határait, és hát ez három kontinensen húzódik, ugyebár Nagy-Britanniától egészen a Fekete-tengerig, a Fekete-tengertől le egészen Arábiáig, és Arábiától egészen az Atlanti-óceánig vissza, tehát három kontinensre húzódott, és hát ennek az európai szakaszai, itt azt mondanánk, hogy nagyjából Nagy-Britanniától egészen az osztrák-magyar vagy a szlovák-magyar határig már UNESCO világörökségi helyszín, és akkor ennek részeként ugyebár a dáciai viszonylag hosszú, több mint 1000 kilométeres szakasz sikerült nevesíteni, és akkor most az úgynevezett aldunai szakasznak a dokumentációján dolgoznak, ami hát ugyebár a Magyarországot, Szerbiát, Horvátországot, Bulgáriát, és hát a dobrudzsai romániai szakaszt is magába foglalná, tehát hogy akkor azt lehetne mondani, hogy eljutunk oda, hogy nagyjából a Fekete-tengertől a brit szigetekig a teljes római határvédelmi rendszer UNESCO védettséget élvez, és hát itt nem a lelőhelyek egyenként annyira fontosak, hogy akkor ezért feltétlenül fel kéne kerüljenek a világörökségi listára, hanem maga ez a rendszer. Tehát maga az a rendszer, ami utakból, erődítményekből, őrtornyokból állt, és hát természetesen a hozzátartozó településekből is.
Van valami különlegessége ennek a szakasznak a birodalom más határvonalaihoz képest a mostani ismeretek tükrében? Már említetted, hogy ugye a rendszert kell tekinteni egészében, de igen, biztos, hogy mindegyik szakasznak vagy leletnek van azért valami különlegessége vagy sajátossága a többihez képest.
Így van, tehát, hogy Dácia talán a legizgalmasabb határvédelmi rendszerrel rendelkezik, ugyanis olyan, mint egy előretolt bástya igazából, tehát három oldalról a Barbarikum veszi körül, és hát éppen ezért nem tudtak egy ilyen szép, lineáris határvonalat kialakítani, mint például a Dunának a vonala Pannonia esetében, vagy a Rajna völgye Germánia esetében, hanem igazából ők mindig a helyi, azt mondanám, topográfiai adottságokhoz kellett igazodjanak. Tehát például Lenn Olténiában az Olt vonala a határ, itt Kelet-Erdélyben a keleti Kárpátoknak a nyugati lejtőjén húzták meg a vonalat. Ugyanúgy, mit tudom én, például Szilágyságban Meszesen pedig a Meszesnek a gerincéhez közel húzták meg a vonalat. Tehát nagyon jó terepismeretről tesznek tanúságot, és hát a második század elején, mikor kialakítják ezt a védelmi rendszert, azt lehet mondani, már van egy 100 éves tapasztalatuk azt illetően, hogy hogyan kell ezt a lineáris védelmi vonalat legjobban kialakítani. És hát nyilván van egy 150 éves római uralom itt Erdélyben, amikor egy kicsit változik azért a határvédelmi rendszer, de lényegében, hogy mondjam, eléggé jól megtalálták ezeket például a hegyeken átvezető átjárók ellenőrzésére a ilyen völgyzáró gátakat, vagy adott esetben tornyokat építettek oda. És azt mondom, hogy Dácia határvédelmi rendszere azért annyira izgalmas, mert egy szintézise, egy tartomány szinte mindannak, amit a birodalom ki tudott találni szerteszét a nagyvilágban.
Igen, azt kérdezi Laci SMS-ben, mikor fedezték fel ezeket a római kori leleteket? Többször említett, hogy 2008 óta dolgoznak.
Szerencsére nem velünk kezdődött a kutatás. Például Mikháza esetében a legkorábbi említés és a legkorábbi térkép a 18. század elején már a rendelkezésünkre állt. Itt egy Fernando Luigi Marsilli nevét kell megemlíteni, aki azt a megbízatást kapta a Habsburg birodalomtól, hogy felmérje az akkori birodalom határát, de ez egy művelt olasz polihisztor volt, akkor ott, ahol ókori romokat látott, ő ezekről kis vázlatokat, térképeket készített, és hát nyilván ezeket publikálta is, és hát azt lehet mondani, hogy a 18. század eleje óta a Mikházi lelőhely bevonult a szakirodalomba. Sajnos nem volt ez egy folyamatos kutatásnak a hogy nem vezetett egy folyamatos kutatáshoz, hanem ilyen szakaszszerűen történt. Tehát voltak a 19. század végén feltárások Mikházán, aztán a 20. század közepe felé, és hát úgy általában akkor köztük meg nem nagyon történt semmi, és akkor hát 2000-ben kezdtünk el intenzívebben kutatni, pontosan azért, hogy akkor ezeket a lelőhelyeket egy olyan, mit tudom én, kutatottsági szintre fel tudjuk vinni, hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért érdemes ezeket UNESCO védelem alá helyezni, és hát nyilván a cél az volt, tudósok vagyunk, vagy szeretnénk lenni, hogy akkor nyilván minél jobban megismerjük egyrészt a kiterjedését ezeknek a lelőhelyeknek, pontosítani tudjuk akkor a kronológiai fejlődését, mert ugye a 150 év azért így most ilyen perspektívából nem tűnik olyan hosszú időszaknak, de hát az azért jó pár generáció az, aki itt élt, meghalt, eltemették, újabb generációk érkeztek, tehát egy elég nagy mobilitása volt ennek úgy térben, mind időben, és hát nyilván vannak olyan lelőhelyek, amit pont ezzel a nevesítési dokumentációval sikerült beazonosítani, de a nagyobb lelőhelyek, például a marosvécsi római katonai tábor 70-es, 80-as években intenzív kutatásnak örvendett, vagy akár a sóváradi kaszrumba is már az 50-es években voltak feltárások, tehát hogy voltak adatok, ezeket nyilván szépen össze kellett gyűjteni, adott esetben olyan, mondjuk így modern kutatási módszerekkel, a légirégészettel, vagy geofizikai mérésekkel, vagy terepbejárással pontosítani.
Holnap hivatalosan is megnyílik tehát a megújult Mikházi Limes Park. Mai meghívottam Páncél Szilamér régész, a kutatások és a park kialakításának szakmai vezetője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy rádióhallgató hogyan képzelje el ezt a parkot? Száraz történelmi tablókat látunk majd, vagy egy élő interaktív teret? Hogyan elevenedik meg például a mindennapi római élet a parkban? Majd menjenek el és nézzék meg nyilván, de kedvcsinálónak mondja el nekünk.
Igen, tehát hogy itt a Mikházi kultúrtájnak van három nagy meghatározó eleme, ugyebár a legkorábbi az a római térhasználat. Tehát amikor megérkeznek a rómaiak, ők azért nagyon masszívan átalakítják ezt a terepet, irdatlan mennyiségű fát kell kitermeljenek az erődítményekhez, intenzív mezőgazdálkodásba kezdenek, tehát hogy azt lehet mondani, hogy ők az elsők, akik ebben a tájba belerondítanak, mondhatni, tehát hogy maguk formájára alakítják, antropogenizálják ezt a tájat, de utána ugyebár évszázadokon keresztül ez egy rommező. És akkor ugyebár a székelyek megérkezésével akkor létrejön itt egy kisméretű székely zsákfalu, aminek mind a mai napig nagyon jól megmaradtak a népépítészeti emlékei, és hát akkor a fejedelemség korban létrejön az a ferences kolostor, aminek köszönhetően Mikháza kiemelkedik a többi nyáradmenti falu sorából, ugyanis itt egy iskolát működtetnek, könyvtárat működtetnek, és hát a felső nyáradmente katolikus közösségeinek ez egy szellemi, kulturális és természetesen vallási központja. És akkor mi úgy igyekszünk erről a római örökségről, régészetről beszélni, hogy közben nem akarjuk a többi réteg jelentőségét ledominálni, úgyhogy szerencsére olyan ügyes építészekkel dolgoztunk, akik alázattal viszonyultak a már létező építészeti elemekhez, például maga a régészeti park része, két parasztporta, tehát ott fogadjuk a látogatókat, tehát egy székelykapun keresztül, amit a 19. században épített az Ángi család, érkeznek meg a látogatóink, és akkor Emiatt igyekeztünk úgy az anyaghasználatban, mint a léptékekben ahhoz igazodni, ami már létezett. És akkor a látogatóközpontot például egy egykori csűrnek az újjáépítésével próbáltuk kialakítani, úgyhogy úgy térben illeszkedjünk a már létező épületekhez, de másrészt olyan funkciókat tudjunk ott ellátni, például egy múzeumpedagógiai terem, kiállító tereink, raktárak, ami hát azért bizonyos megkötéseket is jelentett számunkra. És akkor hát jelen pillanatban a látogatókat három új kiállítással tudjuk fogadni. Egyrészt van egy kiállítás, ami pont a római térhasználatot, hogyan alakítják át a rómaiak a Mikházi tájat, hogyan használják ezt a tájat, hogyan közlekednek, milyen szekereik voltak, tehát erről van egy kiállítás. Az emeleten ugyanabban az épületben lesz egy másik kiállítás, a római anyagi kultúrát próbáljuk bemutatni, tehát mindazokat a leleteket, amik nem csak Mikházáról, hanem erről a teljes limes szakaszról kerültek elő, és hát igazából ennek a leletanyagnak a sokszínűségét próbáljuk több szempontból bemutatni. Egyrészt ugyebár a funkcionalitás, tehát mire használták ezeket a tárgyakat. Másrészt ugyebár, hogy mi a helyi gyártmány, mi az importáró. Tehát, hogy milyen kereskedelmi kapcsolatai vannak ennek a lelőhelynek. Például belegondolunk, hogy mit tudom én, a feltárások során például a kínai selyem darabkák kerültek elő az egyik kútból, vagy egy olyan cipőtalp került elő, ami hát 2000 éven keresztül megmaradt bőrből, mert egy kútból került elő. Tehát itt kicsit jelzi azt, hogy ez a kis Mikházi, azt mondanám katonai telep, ahol nagyjából 1500 ember élt, tehát egy teljes globalizált kereskedelmi hálózatba be volt csatlakozva. Észak-Afrikából hozták a halszószt, vagy a mai Spanyolország területéről importálták a bort, olajat Görögországból, tehát hogy sokkal, hogy mondjam, jobban integrálódva volt ez a kis közösség, mint gondolnánk, és hát nyilván az a durván 500 segédcsapat katona, akit állomásozott, hát ők a jól fizetett állami alkalmazottak közé tartoztak, és hát ők tartották el ezt az egész közösséget. És hát ezt a leletanyagot akarjuk bemutatni az úgynevezett látványraktárunkba, míg a harmadik kiállítás az pont az egykori feltárt római katonai tábor egyik saroktornya felé épült, és hát ezt a pandémia alatt sikerült feltárni, és a látogatóink nem csak a romokat tudják egy védőtető alatt megnézni, ahol tényleg a 2000 éves falak ettől arrafelé mindig látogathatóak lesznek, hanem készítettünk egy volumetrikus rekonstrukciót is, hogy tudják elképzelni, hogy mekkora és milyen volt ez a római tábornak a saroktornya, és akkor a toronyba két témát próbálunk még körbejárni, az egyik az a római íjászatot járja körbe, ugyanis Mikházen egy íjászegység állomásozott, és az utolsó emeleten, ott, ahol egy korona mindenfajta tüzérségnek a szerkezetei, gépei voltak, ott pont ezekről az ostromgépekről mesélünk. És igyekszünk mindenütt, amennyire lehet interaktívvá tenni ezeket a tereket, kis animációkkal, filmekkel izgalmassá tenni ezt, és hát reméljük, hogy akkor a látogatóktól kapott feedback alapján még tudunk majd utólag is csiszolni, bővíteni ezeket a kiállításokat, tehát alapvetően a koncepció része az, hogy tudunk reagálni. Ha újabb izgalmas leletek kerülnek elő, akkor a látványraktárba be tudjuk ezeket építeni. Ugyanúgy, ha mit tudom én, észreveszünk, hogy nem elég interaktív, akkor tudjuk ezeket fejleszteni. Tehát, hogy ebben az úgynevezett moduláris rendszerben gondolkodtunk mindvégig a kiállítás során, hogy ne legyen ez egy olyan alapkiállítás, ami 20-30 évig változatlanul marad, hanem már folyamatosan ötletelni fogunk, hogy hogyan lehet ezt alakítani, és hát nyilván jelen pillanatban ezek a kiállítások idegenvezetéssel látogathatóak, de hogy a Limes Parkunk készül olyan múzeumpedagógiai csomagoknak a kialakítására, ami lehetővé teszi azt, hogy teljes iskolacsoportoknak, akár a zöld hét keretén belül egésznapos foglalkozásokat biztosítsunk. Na most pont a holnapi nap, ugyebár hát az Európai Régészet napja, nem holnap, holnap. Kicsit össze vannak mosódva napok, tehát hogy szombaton van az Európai Régészet napja, és akkor a Milites Mari Sensis hagyományőrző, római hagyományőrző egyesület is tevékenységekkel, katonai bemutatókkal, műhelyekkel készült, de ugyanakkor a múzeumos kollégák is az úgynevezett herbárium múzeum pedagógiai csomag keretében a rómaiak növény használatára reflektálnak. Például hogyan festettek gyapjút növényi színezőanyaggal, hogyan használták a különböző növényeket a római konyhába, vagy hogyan használták a római növényeket a dekoratív elemekként, akár a freskók, akár a mozaik készítés során. Tehát hogy az a tervünk, hogy havonta legyenek ilyen kiemelt rendezvényeink, mikor a látogatóknak a kiállítások látogatásán kívül a plusz élményeket tudunk nyújtani, és hát nyilván a célunk az, hogy valahogy ezt a római kort, a római kultúrát meghatározó az európai műveltség szempontjából valahogy újra életre keltsük, és közelebb hozzuk, hogy ez ne egy ilyen unalmas történelmi narratíva legyen, hanem igazából egy újraélhető, megtapasztalható történelemóra.
Állandó kiállításá válik holnaptól? Tehát gyakorlatilag látogatható lesz bármikor?
Igen, tehát úgy tervezzük, hogy egészen december elejéig nyitva tart a régészeti park, és hát a hétfő kivételével minden nap reggel 9-től délután 5 óráig várjuk a látogatókat. Az idegenvezetést azt tudjuk biztosítani, ellenben a múzeumpedagógiai tevékenységekhez, hogyha erre van igény, előzetes bejelentkezés szükségeltetik, főleg, hogy tudjunk erre megfelelően felkészülni, és hát úgy tervezzük, hogy akkor december, január, február folyamán zárva tartunk. Egyrészt ugyebár az épületek egy része nem fűthető, például a torony védőépülete, meg hát ez egy szabadtéri helyszín részben, és akkor március 15-én fogunk jövőben újra nyitni, úgyhogy egész nyáron, ugyebár hát július-augusztusban zajlanak a feltárások is itt Mikházán, és hát reméljük, hogy élményekben gazdagon fognak majd még házáról távozni.
Igen, és tegyünk két zárójelet, ami egyáltalán nem zárójel a közösség szempontjából, de van két SMS-ünk két hallgató részéről, amelyeket most felolvasok önnek. Egyiket István írja: jó napot, érdekes, sőt szomorú, hogy a magyar régészek ugyanakkor alig foglalkoznak a sokkal különlegesebb és méretesebb összefüggő szakaszokból álló avarkori kakasborozdával, más néven ördögárokkal. István írja, foglalkoznak a régészek ezzel?
Istenek hála, igen, tehát hogy lehet, hogy István elterülte Sófalvi András kollégánknak a munkássága, ugyanis ő eléggé intenzíven foglalkozott, és hát ezt publikált Istvánnak, hogy akkor nézzen utána Sófalvi András publikációjának, ez Székelyudvarhelyi Múzeumnak a kutatója, és hát az az érdekes dolog, most már csak a római szempontot képviselem, hogy részben ez az avarkori árok egy korábbi római árokrendszernek az elemeit is felhasználja. Hogy ez mennyire avar vagy nem avarkori, ez egy vitatható dolog, ugyebár tudjuk, hogy Erdélyben az avarok azért kisebb területeket szálltak meg, hanem sokkal jelentősebb volt itt az úgynevezett gepida, az a germán népességnek az uralma, tehát az avarok ugyebár inkább a folyóvölgyeket és a nyugati részét szállták meg Erdélynek, nem a keletit, de hát nyilván ez már mondanám ilyen szakmai részlet, de én úgy gondolom, hogy a római múlt és a római örökség ugyanolyan meghatározó az örökségünk szempontjából, mint az avar, tehát vérbeli rokonságunk sem az avarokkal, sem a rómaiakkal nincsenek, ellenben kulturálisan az örökösei vagyunk, ugyebár latin ABC-t használjuk, közösségünk nagy része keresztény, adott esetben ugyebár a klasszikus műveltség, mitológia az, ami hát a magyar irodalmat is megihlette, meghatározta, ne felejtsük azt, hogy Janus Pannonius latinul írta verseit, és hát ugye bár ha kimondjuk azt, hogy óda, akkor, vagy himnusz, az is az ókora vezethető vissza, és hát ezért gondolom, hogy ugye bár ha szeretnénk európai szintű kutatásokat, akkor minden korszakot, minden kérdéskört, amennyire szakmai érdeklődésünk megengedi, mivel ez ugyanúgy a mi múltunk része, legyen az a Székelyföld, legyen az Erdély múltjának a része, kutatásra érdemes.
Na és a másik kérdés, Sándor írja Barótról, üdvözlöm Önöket és tiszteletem. A kérdésem az lenne, ha esetleg ki lehet mondani, kik voltak a dákok, és igazából kik a leszármazottai. Köszönöm, Sándor.
Természetesen ki lehet mondani, többször megkérdeztek erről. Tehát a dákok egy nagyon magasfokú vaskori civilizációt hoznak létre. Ezt nem kell elvitatni tőlük. Nagyon fontos lelőhelyék voltak a Székelyföldön, például a Kovászna melletti Tündérváron, vagy akár Csiki medencében nagyon fontos kincsleletek kerültek elő, és hát tudni kell azt is, hogy a római birodalom a legnagyobb hadseregét mozgósította a második század elején, hogy ezt a területet meghódítsa, azt a veszélyforrást, ami azt lehet mondani, hogy egy geopolitikai tényezőként veszélyeztette a római birodalomnak ezt a határszakaszát, igazából ezt a feszültséggótot felszámolja. És hát éppen ezért nem tartom megfelelőnek, hogy egy kicsit ilyen lekezelően beszélünk a dákokról, mert a rómaiaknak méltó ellenfelei voltak, akár csak a gallok vagy a germánok, de talán hogy mondjam, a legnagyobb utolsó nagy hódításai a rómaiaknak pont Dácia elfoglalása volt. És hát tudni kell azt, hogy azt a hatalmas zsákmányt, amit a dákok legyőzése után Trajanus Rómába vitt, tehát abból építi meg a Trajanus fórumát. Tehát ugye a Trajanus oszlop a felirata nem azt mondja, hogy azért építette ezt, hogy megmutassa, hogy milyen dicsőségesen harcoltak ők a római, tehát a dákok ellen, hanem a felirat az azt mondja, hogy azért építettem ezt az oszlopot, hogy megmutassa, milyen magas volt az a hegy, amit el kellett hordani ahhoz, hogy megépítsem a fórumomat. És a dák háborúknak a menete az igazából egy dekoratív elemként volt erre számba. Tehát úgy érzem, hogy a dákok és a dákok felett aratott római győzelem az egy tényleg számukra is egy nagy büszkeség volt, és egy legitimizációs tényező. Na most nyilván a dákokról keveset tudunk, nem tudjuk azt, hogy hogyan nézett ki ez a dák nyelv, hogyan beszéltek, és egyáltalán, hogy ez a társadalom hány emberből állt. Igen? Tehát, hogy a hódítás után nagyon kevés helyen tudjuk megragadni a dákoknak a jelenlétét, de a legtöbb adatunk, információnk a dákokra vonatkozólag nem Dáciából vannak, hanem Egyiptomból, lent a Nílus völgyéből, Nagy-Britanniából Fenn Hadrianus falától, ugyanis a meghódított népek fiait általában a rómaiak besorozzák a hadseregbe, a segédcsapatokba, és akkor szándékosan széthelyezik őket a birodalom különböző határszakaszaira, pontosan azért, hogy asszimilálják őket. Na most azt ugyebár lehet tudni, hogy a római hódítást megelőző települések, főleg az erődített települések nem voltak alkalmasak a római életformára, ugyanis fenn a hegyekbe, vízellátás nélkül, ciszternákkal oldották meg például a vízellátást, tehát nem tudott egy városi települést kialakítani, ezért ezek nagyjából a római hódítással feladásra kerülnek, egy részüknél egy erős pusztulási réteget is sikerül dokumentálni, tehát azt lehet mondani, hogy település kontinuitást kevés helyen lehet megfigyelni. Valószínűleg nem tűnnek el nyomtalanul a dákok, de amit például ezeknél a katonai településeknél, amit mi kutatunk, meg tudunk figyelni, hogy tényleg a birodalom minden sarkából jönnek ebbe a régióba telepesek. Nagyon jól megfigyelhetőek, hogy Pannóniából, a mai Magyarország területéről, a mai Ausztria területéről jönnek telepesek, vagy akár a Dunától délre levő mai Bulgária területéről jönnek telepesek. Sőt, az ókori keletről, és mit tudom én, a mai Szíria, Libanon területéről jönnek telepesek, egyesek egyiptomi kultuszokat hódolnak. Tehát egy nagyon multikulturális társadalom van itt, és hát ennek részei lehettek azok a dákok, akik esetleg túlélték a dák háborúkat, de nagyon nehéz megragadni őket az anyagi kultúra alapján, és hát időnként egy-egy név az, ami sejtheti azt, hogy egy dák-trák egyénnek a síremlékéről, vagy az által állított feliratról van szó, de hogy nyilván, ha a kérdés az arra vonatkozik, hogy a kontinuitás elmélet mennyire megalapozott, hát én úgy gondolom, hogy ez egy elmélet, egy a sok közül, és hát bizonyos elemei még bizonyításra várnak, de a mi kutatócsoportunk nem erre fekteti a hangsúlyt. Mi azzal a 150 éves, mondanám, római időszakkal foglalkozunk, amikor Erdély és Székelyföld része volt történelmében egyszer egy világbirodalomnak, és pedig a római birodalomnak.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Érkezett itt közben két SMS az avarokkal való rokonságunk kapcsán. Azt írja egy hallgató, az avarok rokonaink László Gyula kettős honfoglalás elméletét új módszerekkel is alátámasztják ma. Szilárd pedig azt írja, szép jó napot, én úgy olvastam, hogy újabb DNS kutatások szerint az avarok közeli rokonai a székelyeknek, üdvözlettel. Szilárd, ezt most nem tudjuk ezt a témát kinyitni. Sajnos a mai műsorunkban ennyi fér, de hogyha akar, még egy 20 másodpercben reagálhat erre a két SMS-re.
Én úgy gondolom, hogy nyilván a tudománynak vannak újabb módszerei, eredményei, amit érdemes figyelembe venni, de meg kell nézni azt, hogy akkor mennyire megalapozottak ezek a megállapítások, és hát valóban nem az én szakterületen, nem is szeretnék erről mélyebben vitázni, de úgy érzem, és az én ismeretem alapján, hogy azért van itt még azért, amit kutatni.
Páncél Szilamér, régész, én köszönöm szépen, hogy ma a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.